most a lakodalmas menettel megyünk tovább, ami egy viszonylag rövidebb szakasz az Énekek énekének harmadik fejezetéből. A 6. és 11. versek között lévő szakaszt olvasom, így szól. Milyen ott a puszta felől, mint valami füstoszlop? Mirha és tömjén illata veszi körül, az illatszer árus sokféle pora. Nézd, Salamon gyalog hintója az, 60 vitéz van körülötte, Izrael vitézei közül. Mindannyian kardforgatók, gyakorlott harcosok, mindegyiknek kard van az oldalán, nem rettegnek éjszaka sem. Gyalog hintót csináltatott magának Salamon király a Libanon fáiból. Oszlopait ezüstből csináltatta, támláját aranyból, ülését bíborból, belsejét szeretettel hímezték Jeruzsálem leányai. Gyertek ki Sion leányai, nézzétek Salamon királyt a koronával, melyel megkoronázta anyja. Nézzétek Salamon királyt koronával, melyel megkoronázta anyja Nászának napján, szíve örömének napján. Eddig tehát a szakasz, és bocsánat, kicsit megcsúszott a végén a szemem. A túl sok háttér dolgot derekosan bevallom, hogy nem tudok erről a pár versre elmondani, ezért is mondtam, hogy ez egy kicsit rövidebb történet lesz, mert hogy ahogy így olvasgattam a kommentárokat, én nagyjából azt realizáltam, hogy ez valójában egy ilyen királyi lakodalmas menetnek az emléke, ami megőrződött itt az Énekek énekében. Ugye folyamatosan bajban vagyunk, hogy akkor itt a vőlegény a Salamon, vagy nem Salamon, vagy akkor kiről van szó, mivel ez egy szövegmix, ezért valójában nem is lehet ezt eldönteni szerintem 100%-osan. Én nem feltétlenül látom azt a drámát, amit egyes kommentárírók mondanak az Énekek énekével kapcsolatban, hogy itt egy drámai ív rajzolódik ki. Itt szerintem vannak különböző mondani valók megörökítve többnyire zsidó népi énekek módján a szerelem és hívő szerelem témakörében, meg ennek az egész témakörének a témakörrel kapcsolatosan. Ez meg itt szerintem egész egyszerűen részben egy királyi menetnek a lenyomata, ami bennmaradt a Bibliában a okkal. Ami viszont nyilván még fontos, hogy ennek kapcsán azért el kell mondanunk, hogy a vőlegényi menet az mindig is hagyományosan része volt a zsidó nászmeneteknek, vagy lakodalmas szokásoknak. Tehát az, hogy a vőlegény, ugyanúgy egyébként a magyar néphagyományban is megvan, hogy elmegyünk a lányosházhoz kikérni a leányzót. Ezt, hogyha annak idején mi nem csináljuk meg magasibb, akkor szerintem az apóson bennünket agyonver. Tehát, pedig én nem voltam ennek egyébként olyan nagy híve, de hát nyilván a vőlegénynek oda kell menni a nászmenette, kikérni a leányzót. Valami hasonló van itt is a zsidóságnál, az ókorban. Annyi különbséggel, hogy általában ezt a menetet többnyire férfiak alkották. A vőlegény és valamilyen rokonsága királyoknál, fejedelmeknél, uraknál itt megjelent a testőrség, ami meg válogatott harcosokból állt, és ennek a testőrségnek egyébként funkciója is volt. Mivel hogy nagyon sokszor volt olyan, hogy különböző falvakból házasodtak, tehát nem azonos településről ment a keresztbe házasodás, ezért a vőlegénynek el kellett menni, ki kellett kérni a lányt, és még haza is kellett vinnie. Na és ott viszont ennek a férfi koszorúnak, ami ott van körülötte, feladata volt, mert hogy az ókori Izrael azért az nem egy békés világ, tehát nem hiába jegyzít meg a szöveg, hogy mind kardforgatók, gyakorlott harcosok, mindenkinek kardja van az oldalán, nem rettegnek éjszaka sem. Hát azért két település között, ha mondjuk valahol meg kellett állni egy éjszakát a pusztában eltölteni, nem tudom, hogy ki az, aki sátorozott már éjszaka az erdőben, az tudja, hogy az erdőben nincsen csend. De a magyar erdőkben nincsenek ilyen apróságok, mint a hegyi oroszlán, meg különböző medvefélék, meg hiúz, tehát hogy ami adott esetben az emberre is veszélyes lehet, és a vőlegénynek, amíg a ceremónia helyszínére el nem érünk, addig feladata, illetve utána is, de addig kimondottan feladata a mennyasszony életének a biztosítása. Tehát nem csak a királyi testőrség ebben az esetben egyébként nem csak a királyra felügyelt, hanem feladata volt a mennyasszonynak a védelme is, ha meg itt egyszerű polgárok házasságáról beszélünk, akkor meg a férfi rokonságnak volt a feladata ugyanennek a feladatnak az ellátása valamilyen formán. Nyilván valószínűleg egy kicsit kevésbé díszes kivitelben, meg kevésbé harcedzett és felszerelkezett emberek közepette. Ez a por, amiről itt az elején beszél a emelkedő füstoszlop, ez egyrészt magyarázható azzal, hogy ha ez egy lovas menet, akkor a lovak felverik a port, viszont mivel utána megemlíti a mirhát és a tömjént, ezért inkább kell látni benne egyfajta költői képet, mert hogy a mirha meg a tömjén hihetetlenül drága luxus portréka volt egyébként az ókori Izraelben. És mindegyik export, vagy bocsánat, importtal került többnyire az országba a keletről. A hihetetlenül drága értéket képviseltek, és az a tény, hogy akkor most megyünk a vőlegényi menettel a mennyasszonyért, az egész helyzetnek a nívóját próbálja bemutatni. Ez annyira drága az emberi életben, egy olyan hihetetlenül fontos pillanat és mozzanat a lakodalom elején, mint a tömjén meg a mirha a füstje, amit azért úgy nem füstölgettek egyébként, csak úgy bárhol meg bárhogyan. És akkor gyönyörűen le van írva Salamonnak a gyaloghintója, ami egyébként nem kizárt, hogy ténylegesen valami hasonló formán nézett ki. Izgalmas egyébként, hogy a Bibliában azért sok minden le van írva relatíve, vizuálisan. Tehát, hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy a papi talárnak hogy kellett kinéznie, és felcsapjuk Mózes könyvét, akkor annyira szépen le van írva, hogy minek hol kell lenni, hogy nagyjából lerajzolható egyébként, hogy az hogyan nézett ki. És hát én nagyjából ennyit gondoltam elmondani erről lakodalmas menetről. Nem tudom, hogy van-e valami hozzászólni való, mert ha nem, akkor menjünk tovább. Jó. A Nász éjszaka. Ez egy hosszabb része. Komplett negyedik fejezet, meg az ötödik fejezet első verse. Nem tudom, hogy Alexandriában milyen alapon tördelték a fejezeteket, de azt az első verset már igazán átcsúsztatották volna a negyedikbe. De olvasom. A mennyasszony szépsége. Milyen szép vagy, kedvesem, milyen szép vagy. Szemeid galambok, fátyolod mögött. Hajad olyan, mint egy kecskenyáj, amely Gileát hegyeiről hullámzik alá. Fogaid olyanok, mint a megnyírt juhok, melyek az úsztatóból jönnek, mindegyiknek van párja, nincs közöttük magányos. Ajkad, mint a karmazsin fonál, és bájos vagy, ha beszélsz, halántékod, mint a gránátalma, gerezgyei a fátyolod mögött. Nyakad oly karcsú, amilyennek Dávid tornya épült. Ezer kerek pajzs függ rajta, mind vitézek pajzsa. Két melled, mint két őzike, mint gazella pár, mely liliomok között legel. Ha hűs szél támad, és megnyúlnak az árnyak, elmegyek a mirha hegyre, és a tömjén halomra. Mindened olyan szép, kedvesem, semmi hibád sincsen. Jöjj hozzám a Libanonról, mennyasszonyom, jöjj hozzám a Libanonról. Nézd le az Amáná csúcsáról, a Szenír és a Hermon csúcsáról, az oroszlán barlangoktól, a Pártuszok hegyeiről. Megdobogtattad szívemet, hugom, mennyasszonyom, megdobogtattad szemed egy pillantásával, nyakdíszed egy láncocskájával. Mi szép a szerelmet, húgom, mennyasszonyom. Mennyivel jobb szerelmed a bornál, olajod illatosabb minden balzsamnál. Színmész csepeg ajkadról, mennyasszonyom, méz és tej van a nyelveden, és ruháid illata, mint a Libánon illata. Bezárt kert az én húgom, mennyasszonyom, bekerített forrás, lepecsételt kút. Paradicsom kert nőtt rajtad, gránátalmák édes gyümölcsökkel, ciprusok nárdusokkal, nárdus és sáfrány, illatos nád és fahéj, sok tömjén fával, mirha és aloé, sok drága balzsammal. Kertekben lévő kút friss víznek forrása, mely a Libanonról csörgedezik, támadj föl, északi szél, jöjj elől, déli szél, fúj rá, kertemre áradjon illatod, jöjjön el kertjébe, szerelmesem, és egye annak édes gyümölcsét. Bejöttem kertembe, húgom, mennyasszonyom, szemed mirhámat és balzsamomat, eszem lépes mézemet, színmézemet, iszom a boromat és tejemet, egyetek, igyatok, barátaim, részegedjetek meg a szerelemtől. No, kérem szépen, tisztelettel. Felfejthetjük a költői képeket, de kezdjük először a kicsit szomorú valósággal. Vagy hát nem szomorú, inkább történelmi ténnyel, inkább így fogalmaznám. Az ókori zsidóság felfogásában a házasságot a nász éjszaka pecsételi meg, tehát innentől kezdve lehet hivatalosnak tekinteni egy házasságot, hogy a nász éjszaka megtörténik. Ez egy jogilag hihetetlenül fontos esemény, tehát nem az a fajta jogi megközelítése volt a felfogása a házasságnak, mint ami mondjuk ma uralkodik, hogy ezt valamilyen jogi testület előtt hivatalosan kimondjuk, megkötjük. Ugye a polgárjog az gyakorlatilag erről szól a 21. századi Magyarországon, hogy a közjegyző előtt, vagy anyakönyvvezető előtt, bocsánat, kimondjuk, és akkor ő a jogilag gyakorlatilag hitelesíti azt, hogy két személy önszántából, nem kényszerből, saját belátásból, teljes felelősségének tudatából, ezt a család jogi helyzetet, amit mi házasságnak hívunk, létrehozza. És akkor ezt a magyar állam az ő tekintélyével, meg hitelesítésével elfogadja. Na most azért az ókorban, nem egy joviális társadalomban vagyunk, teljesen máshogy nézett ki. Az egyetlen egy úgymond jogi aktus, az a szüzesség elvesztése, halányokról beszélünk, mert a fiúknál, és itt mondtam a kettős mércét, kimondottan elvárás volt, hogy a házasság megkötése előtt a szüzességüket valahogy veszítsék el. Az előny, ha esetleg rivális ház szűzlányával sikerül ezt abszolválni, mert a szűzlány utána a piacon kevesebbet ér, bocsánat, hogy így fogalmazok, de így gyakorlatilag, mivel egy erkölcsi bélyeget helyeztünk a hölgyekre, és ugye a mátkapénzről már beszéltem, hogy az ugye annak a hozománya, hogy az emberi erőt, munkát ki kell váltani, ezért itt a kettő egy picit összefügg. Hogyha erkölcsileg sérül a leány, akkor nem arról van szó, hogy utána nem fog férjet találni, vagy nem mehet férjhez, félreértés ne essék, csak ha már nem szűz, akkor nem biztos, hogy annyi tevét kell érte adni. Mert akkor a lányos ház nem jól védte, nem volt bezárva a kertem. Amikor itt az énekek éneke arról beszél, hogy bezárt kert az én húgom, mennyasszonyom, egyrészt a húgomozáson ne akadjunk fenn, az ószövetségi zsidóságban ez becézése volt a férj vagy a vőlegény részéről a mennyasszonyoknak, és itt nincs szó vérfertőzésről, tehát ebben a kultúrában az, hogy a szerelmemet húgomnak becézem, az egy teljesen helyén való nexus, itt nincs vérkapcsolata a mennyasszony meg a vőlegény, vagy vérségi kapcsolat a mennyasszony meg a vőlegény között, egész egyszerűen a kultúrában ez benne volt. Ma már egy kicsit talán furán néznénk rá, ha ilyeneket hallanánk, vagy mondanánk. De hogy a lényeg, hogy amikor itt arról beszél, hogy bezárt kert az én húgom, mennyasszonyom, akkor pontosan arról beszél, hogy dicséri az ő mennyasszonyát, és senki nem tudta megejteni a nász éjszaka előtt. Senki nem csalta körbe, senki nem vette el az ő szüzességét. És annak, hogy a jogi aktus, szó szerint fizikai aktussal elhálva létrejöjjön, volt következménye is, ugyanis a nász éjszakai lepedőt a mennyasszonynak, a családjának meg kellett kapnia. Ugyanis az volt a bizonyítéka annak, hogy a hölgy aznap este veszíti el a szüzességét, ennek biológiai okai vannak, az első nemi aktust követően gyakori a vérzés a hölgyeknél, és akkor a lepedőn annak nyoma van. És ez utána a lányos ház egyébként rettenetesen sokáig, gyakorlatilag életük végéig őrizték ezeket a lepedőket, mert ez volt a bizonyítéka annak, hogy ők szűzen adták férhez a lányukat. És hogyha valaha felreppent a pletykája annak, vagy esetlegesen mondjuk arra hivatkozva akartak egy válást lebonyolítani, hogy nem volt szűz a lány, amikor feleségül vették, akkor lobogtatni tudták a lepedőt, hogy de. És ezt ráadásul tanúk előtt kellett átadni, ezt a lepedőt, tehát ez nem úgy volt, hogy akkor lehúzatoltak a nász éjszaka után, és akkor tessék, vigyétek, hanem hogy ezt ennek megvolt a maga procedúrája, hogy a vőlegénynek a családja is hitelesítette, hogy ez az a lepedő, hozzátok került, stb. Tehát ez egy, ha belegondolunk egyébként, ez valahol egy rettenetesen megalázó vagy legalábbis lehet, hogy én vagyok nagyon kultúridegen az Ószövetség kultúrájától, de hogy szerintem ez egy rettenetesen megalázó hozzáállás, nőknek én leginkább, de férfiaknak is szerintem. És akkor én erre mondtam azt, hogy ez a teremtettség rendjétől nagyon messze van. Ez a fajta hozzáállás, mert hogy a teremtettségnek nem ez a rendje. És akkor itt kell valahogy rendet tenni, hogy mind a mellett, hogy ez az Ószövetség zsidóinak egy jogi aktus maga a nászi szaka, azért ezt valahol érzelmileg is a helyére kell tenni. És akkor itt szeretném azért megint zárójelben megjegyezni, hogy nem 20-30 éves emberek kötöttek házasságot az ószövetségi korokban, hanem azt mondanánk rájuk ma, hogy kamaszok. 15-6 éves gyerekek, bocsánat. Lehet, hogy a fiúk egy picit pár évvel általában idősebbek voltak, mint a mennyasszonyok, de hogy meg előfordult az, hogy mondjuk őket már lehetne mai fejjel is felnőttnek bélyegezni, és ez további erkölcsi dilemmákat vetne mondjuk fel, ha ebbe a témába most belemennénk. De hogy alapvetően az átlag az tényleg az, amire mi azt mondjuk, hogy kamasz, és akkor ezt érzelmileg is a helyére kell rakni, mert azért ez nem egy olyan történet, amin csak úgy áttesik az ember, és akkor semmi következménye. Ezt lélektanilag is a helyére kell azt gondolom, hogy helyezni, és azért ebben egy picit az énekek éneke szerintem megpróbálta maga módján segíteni. Amit itt az 5. fejezetben olvasunk, az egyébként egy szexuális aktus, tehát ezt nem lehet nem annak látni, de megpróbálja azért a helyére rakni, bocsánat, 4. fejezetben, megpróbálja a helyére rakni az énekek éneke ezt az egészet. Maga a rész az a mennyasszony dicséretével kezdődik, és akkor itt megint szeretném hangsúlyozni, hogy amikor a szemeidről beszél a szöveg, akkor ott a jellem is az, ami nagyon fontosan előkerül, mert a szem az mindig a lélek tükre a Bibliában. És ez a fátyol mögött, ez meg hát ugye megint egy ilyen eleme a szertartásnak, az ószövetségi szertartásnak. Emlékezzünk arra, hogy Jákobot mivel csapja be az apósa, hát azzal, hogy a lányokat fátyol mögé rejti. Az Ószövetségben az volt a hagyomány, hogy az esküvőn lakodalmon a nász éjszakáig a fátyol nem kerül le. És hogyha az a fátyol elég sűrűn volt megszőve, akkor nem biztos, hogy láttuk, hogy ki van mögötte. Jákobot így lehet törbe csarni azzal, hogy rossz lányt vesz elsőre feleségül. Na és akkor a poligámiáról is beszélhetünk, hogy ez mennyire a teremtettség rendje, vagy mennyire nem. Ezt egyébként a gimnazisták nagyon szeretik ezt a témát boncolgatni, mert hogy a 10. tankönyv még hozza is egyébként ezeket a történeteket, mármint egy részben ezeket a történeteket, és akkor felszokták tenni a kínos kérdéseket, hogy most akkor hogy van az, hogy felesége is van, meg rabszolgája is, meg ágyasa is, meg feleségül veszi az elhunyt rokonnak a feleségét, úgyhogy már neki van. Hát a zsidóság azért tudott varga betűket csinálni, és közel sem az a házasság fogalma az Ószövetség emberének, mint amit mi ma a házasság fogalomnak tartunk. Ebben szerintem két dolgot kell látni. Egyrészt a mózesi teremtettségnek a leírását nem minden korban vették komolyan. Másrészt azért, és itt nem ez félreértés, ne essék, nem felmentésből mondom, egy hihetetlenül kemény a világban éltek a mai világhoz képest, ahol viszont most csúnya fogalmat fogok mondani, a populációt biztosítani kellett, és a több nejűség az ennek garanciája. És akkor utána, hogy hogyan kerülnek elnyomásra egyébként a hölgyek ebben a társadalomban, azt meg egyébként nem kell véka alá rejteni, ezt biblikusan is ki lehet mondani, hogy ez egész egyszerűen bűn. Tehát a fizikai erővel való visszaélésnek a következménye. A erkölcsi és filozófiai síkon is. Ez volt, ez van. Nem dugja homokba a fejét a bibliai szentíró, amikor erről beszél, de érdemes azért itt látni azt, hogy az, amit itt csinál a zsidóság, az nem az, amit az Isten gondol. És éppen ezért azt gondolom, hogy ebből nekünk pontosan azért kell tanulnunk, hogy amikor a saját párkapcsolatainkról beszélgetünk, vagy arról beszélgetünk, hogy a gyülekezetben hogyan jelennek meg a házastársak, vagy hogyan jelennek meg az egyedülállók, Vagy hogyan jelennek meg az özvegyek, mert ez mind családi helyzet. Tehát hogy az, hogy házasság, az egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy az a átlagos családi élethelyzet, vagy mindig abban van az ember, hogyan jelennek meg az elváltak, stb. Akkor mi az a hozzáállás erkölcsileg, amit ezekből a történetekből le tudunk szűrni, és a mai normáink közé be tudunk tükrözni, hogy ne rontsuk el azt, amit ők x ezer évvel ezelőtt elrontottak. Ez most egy zárójel az énekek éneke kapcsán, mert egyébként erről sok mindent lehetne mondani. És akkor menjünk még egy kicsit itt tovább a mindenféle dolgok között. Tehát, mint mondottam, megpróbálja egy picit azért érzelmileg a helyére tenni a nászi szakának. Én azt gondolom, hogy főleg a lányok részére az énekek éneke a helyét, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy egyébként erről beszélni kellene kicsit többet, de inkább fiatalokkal. És hirtelen nem tudom, hogy ki mondta azt, hogy valahol olvastam, hogy az erotikával az a baj, hogy emberek találták ki, mármint a fogalmat, mert hogy lélek kell hozzá. Mármint, hogy az erotika megéléséhez. És azt gondolom, hogy az énekek éneke itt egy picit pont ezt próbálja nekünk felfejteni, meg elmagyarázni, hogy azért ezek olyan pillanatok az emberi életben, amit nem szabad státuszból ledarálni, amit nem szabad hatalomból letolni, amit nem átesni kell gyorsan, hanem alapvetően meg kell találni a lelki kapcsolódásnak a mélységét ezekben a helyzetekben. És ha megtaláljuk, nyilván két ember egymással, férfi és nő, azért ezt mondjuk ki, mert a mai világban ez nem még biztos, hogy egyértelmű, tehát férfi és nő egymással, egy férfi egy nővel, ezt is hangsúlyozzuk, akkor ezek a dolgok a helyére tudnak kerülni, és lehet alapozni rájuk egy olyan házasságot, egy olyan kapcsolatot, ami az Isten előtt is megállja a helyét. Én ide kiírtam egyébként a diára egy-két dolgot, ami a bókoknak a felfejtése, hogyha érdekli a testvéreket, akkor végig mehetünk ezen. Azt gondolom, hogy lehet, hogy páran felkapjuk a fejünket arra, amikor férfiak úgy bókolnak egy hölgynek, hogy a hajad olyan, mint egy kecskenyáj. Ez nem biztos, hogy ma már bejönne. Lehet, hogy az én feleségem röviden adott volna, nem tudom én, útilaput, hogyha így kezdtem volna el a bókolást, hogy a hajad olyan, mint a kecskenyáj. De hát ez pár ezer év ezelőtt egy pásztortársadalomban kiemelkedő bók volt. Itt megint látni kell azt, hogy több ezer év eltelt közben, meg a fogaid, mint a megnyírt juhok, azt hiszem, tehát valami ilyethoz, tehát fehérek, tiszták, fehérek, egészséges. Ami még egy ilyen nagyon ritka dolog volt egyébként. Valahol azt olvastam, hogy a fogmosás bevezetése az emberi társadalomba nettó 10 évet dobott a születésnél várható élettartamra. De nem tudom, hogy ez mennyire helytálló, félreértés ne essék, nem jártam utána, hogy ez orvostanilag így van-e. De az biztos, hogy megnyújtotta egyébként a születésnél várható élettartamot. Hát az ókorban, amikor az énekek énekét fogalmazzák, akkor még a fogpaszta nem volt egy elterjedt történet. Tehát az, hogy a fogszuhasodás megindul 11-nehány éves korban, főleg, hogyha a lányok elkezdenek szülni, akkor pláne, mert ugye a kálciumot kiveszi a terhesség. És ők nem egy-két gyereket vállaltak, hanem többnyire egyébként, amennyit tudtak szegényemék. Tehát ez önmagában véve már egy érték, meg bók. És akkor mi van még itt, ami ilyen furcsa lehet? Nem tudom. Végig menjünk rajta? Érdekli a testvéreket, hogy mi micsoda? Ókori júl? Jó, akkor megállítom, és akkor lehet mondani, hogy...